Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne nevessenek ki ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem. Helyünket elfoglalva tovább énekeljük a 312. dicséretünket. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg Mózes első könyve 21. részéből, az első 21 verset, ezt a szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa.
Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot, 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára: nevetségessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta: ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öregkorára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak: ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beérseba pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta: ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd föl a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az fölnevekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anyja pedig Egyiptomból szerzett neki feleséget. Amen.
Isten áldja meg közöttünk az igét, annak hallgatását és szívünkbe zárását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked az adventi időt. Emlékezünk az első adventre, amelynek a végén az ígéretek beteltek, és eljött közénk a te fiad, eljött az, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit óhajtottak. És köszönjük a mai adventet. A szívünk csöndes várakozását az Úr érkezésére, amikor nem harsonával, hanem néma, igaz öleléssel emelsz föl minket magadhoz. Köszönjük, hogy nem a külső fények, villogások készítenek föl bennünket a karácsonyra, hanem az a csöndes belső világosság, amelyik eljött erre a világra, ami Urunk Jézus Krisztussal, és amely az igében és a lélek által újra fölragyog a mi számunkra. Köszönjük, hogy te fényt és életet hozva jössz ma is. Megvalljuk, hogy bennünk sötétség van, Urunk. Nem látjuk a te arcodat a sötétlő árnyak között, amelyek beárnyékolják a mi világunkat, egyéni sorsunkat és sokszor a mi közéletünket is. De köszönjük, hogy az alagút végén fény ragyog. Közelít hozzánk az, aki eljövendő. Köszönjük, hogy te ma is így jössz közénk, és hogy nem változol. Ma is az alázatosokhoz közelítesz, és ellenük állsz a gőgöseknek. Elrejted magad a nagyok, a bölcsek előtt, de a kicsinyek, a rád várók meglepetésként tapasztalják, hogy te ugyanaz vagy ma is, aki régen voltál. Immanuel, velünk az Isten. Kérünk, légy velünk ebben az órában is, és örökkévaló igédet hirdettesd közöttünk, és cselekedd meg azt, hogy megnyíljanak a szívek, és adjunk szállást a közénk jövő igének, Krisztusnak, szent lelked által. Amen.
Akkor kérném szépen a gyermekeket, jöjjetek. Áldás, békesség, szervusztok! Na, jó van. El szeretnék mondani valamit, hogy nehéz fogalmat kell a gyerekeknek elmondani, ez a hitoktatásnak mindig a nehézsége. Ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen is az, amikor hitre jut valaki. Ez azért jutott eszembe, mert minap megláttam egy érdekes kis növényt, ami megtetszett, és azt mondta az illető, hogy levágok belőle egy ágat, tedd bele a vízbe, aztán majd meglátjuk, hát ha meggyökeredzik. És van rajta egy szép kis virág is, és az tetszett nagyon nekem. Vele raktam, és minden nap rendesen cserégettem a vizet. Hát, lesz belőle valami, nem lesz, nem tudom. Aztán megnéztem közelről a végét, és láttam rajta kis fehér pöttyöket. Na, mi lehet az, ami a vízbe volt? Nem bárányhimlős, hanem a gyökér. Így van, elkezd gyökeret. Na, akkor megnyugodtam, ezt most már meg fog maradni. És akkor az jutott eszembe, hogy ilyen a hit is. Hogy bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe, hát az a reménységünk, hogy ez a gyülekezeti közösségünk, az amely egy pohár, és abban van tiszta víz, és a gyermekek azok, akiket mi beleteszünk ebbe, és várjuk szépen azt, hogy valami kis pöttyök megjelenjenek, elkezdjenek nőni a gyökerek. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy olyan a keresztény ember, mint egy fa, jó mély gyökerei vannak, a hitünk, szentírás, jó erős törzse, szép fáj, ágai és gyümölcsei. Hát az a keresztény élet, hogy növekszünk, gyümölcsöt termünk. De hát az először el kell ültetni. És most, amikor láttam ezt a kis ágat, amelyik elkezdi a gyökereit, akkor most már megnyugodtam, hogy ezt nem sokára el fogom ültetni, és lesz belőle egy szép növény. Hát így nézünk rátok, olyanok vagytok, mint egy ágacska, benne a tiszta vízbe, és remélem, hogy növesztitek a gyökereiteket, mert nektek is valamit azért kell csinálni. Növeszteni a gyökeret, az azt jelenti, hogy meghallom, odafigyelek, és komolyan veszem, amit tanítanak nekem Jézusról, az Isten igéjéről. Oké? Jó, köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség! Kedves testvérek, most a 310. énekünket vegyük elő, igehirdetésre készülve, mégpedig oly módon, hogy egyszer-kétszer majd elénekeljük kántor úr vezényletével, és aztán pedig felváltva énekeljük a kórussal. Tehát 310. küldé az Úristen.
Az ének első sora megegyezik az Uram Isten Sies 151. dicséretünkkel, és az utolsó sora is megegyezik. Ha ritkán is énekeljük, és adventkor kerül csak elő, az ének a angyali üdvözletről szól, tehát arról, hogy hogyan történt a... Ki volt az, aki engedelmes volt, és befogadta a megváltót, és hogy ő megszülethetett a földre. De az ének második fele pedig, majd figyeljünk a szövegre közben, ennek a történetnek a jelentőségéről szól, hogy hogyan, mit jelent ez nekünk. Az éneket úgy fogjuk énekelni, ahogyan az elmúlt vasárnapokon a másik éneket, hogy az első versszakot a kórus egy része, most a hölgyek fogják énekelni, és a második, negyedik, hatodik, nyolcadik versszakokat pedig közösen, és mire a végére érünk, mindenki megtanulja ezt az éneket. Egyszer énekeljük el, aki tudja, mind közösen énekeljük el az első versét.
Küldi az Úristen hűséges szolgáját, Szűzhöz Názáretbe Gábriel angyalát, hozzánk jó kedvében.
És azt kérem, az a tanácsom, hogy a sorok közepén azt a szünetet azt ne tartsuk ki, hanem egybe énekeljük a két sort. Az egész első sor.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ige hirdetés szól hozzánk Isten szent lelkének segítségül hívásával. A Máté írása szerinti evangélium harmadik rész, nyolcadik és következő verseiből a 12. verssel bezárólag tartó szakaszból. Keresztelő János mondja ezeket. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ábrahám, a mi atyánk. Ezt ma három vallási közösség is elmondhatja magáról, a zsidók, az arabok és mi keresztjének. Sajnos azt is elmondhatjuk, hogy Ábrahám öröksége és a fölötte folytatott vita véresen komoly téma. Az, ami a Közel-Keleten történik, tulajdonképpen egy kicsit folytatása annak, amit a lekcióban olvastunk. Nem így mondják ma, a politikusok nem így fogalmazzák meg, de a lényege összefoglalva mégiscsak ez. És miközben Ábrahám örökségén verekedés, veszekedés folyik, mintha keresztelő János prófétai szavai elevenednének meg, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén. Ezek a kemény szavak, noha az utolsó adventi prófétától származnak, úgy gondolom, hogy megzavarják a mai embernek a békés, meghitt adventi készülődését a karácsonyra. Nem gyertyáról van benne szó, nem kicsi fényekről, hanem fejszéről, megtisztításról, radikális szavakról. Igen, ennek a szónak, ennek az elmagyarosodott magyar szónak a szó szerinti értelmében vehetjük, hiszen a radikális, a radikalizmus abból a latin szóból származik, amelyik a gyökérre utal, a radixra. Persze mi jogosan félünk mindentől, ami radikális. Mert ezekben a megoldásokban ott érezzük a szeretetlenséget, a türelmetlenséget, az egyoldalúságot, a felforgatásnak a lehetőségét. A múlt századnak a nagy mártír teológusa Dietrich Bonhoeffer a II. Világháború idején halt mártír halált, amikor az etika könyvét kezdte el írni, befejezni már nem tudta. Azt írja, hogy a mi világunk és a mai kereszténység is két véglet között vergődik, az egyik a radikalizmus, a másik a kompromisszum. Az egyik veszély az, hogy nem számolunk az élet realitásaival, a radikalizmus általában nem szokott számolni a való életnek, a valós problémáival, türelmetlenül szét akarjuk választani az ocsut a búzától, elfelejtkezvén arról, mintha már itt volna az ítélet, az utolsó ítélet, és mintha a mi kezünkbe volna a szóró lapát, amelyikkel régen, cséplés után, még az én gyerekkoromban is látható volt ilyen faluhelyen, a rostálást helyettesítették. A csendes szél irányába fordulva elvált egymástól a pejva és a tiszta búza. Nos hát, testvéreim, nem árt figyelni az igére, amelyik azért arról beszél, hogy a rosta, a szórólapát nem a mi kezünkben van, hanem az eljövendő Mesiáséban. De talán még inkább fenyeget bennünket az a másik véglet, amitől a nagy teológus óvott bennünket, és ez a kompromisszum, amelyik szándékosan összemossa, összemaszatolja a dolgokat. A mi korunkra szokták azt mondani, hogy ez a modernitás utáni kor, a posztmodern, amelyikre különösen jellemző ez a fajta relativizmus, ahol már nincs ilyen, hogy igazság meg hazugság, tiszta és bűn, össze vannak keverve a dolgok, minden az egyéni elbírálás következménye, fogadjuk el úgy a világot, ahogy van. Nos hát ezekben a kompromisszumokban élünk. Nagyon jó éppen ezért ezen az adventen egy tisztázó hangot, egy kiáltó hangot meghallani, egy olyan adventi kiáltó szót, amit keresztelő János mondott el, arról a Mesiásról, akinek az eljövetelét hirdette meg, és aki valójában nem a felszínen, az életnek a felszínén szeretne rendet teremteni, hanem a gyökereknél. Mert ott van a baj igazán. Igen, testvéreim, a bibliai radikalizmus nem a felforgatás, de nem is a belenyugvás abba, hogy hát ilyen az élet, hanem a gyökerekig lenyúló megoldásnak a keresése. Mert mindig a gyökereknél kezdődnek a bajok. És itt valóban nem áll szembe egymással keresztelő János, az ort hangú és életvitelű próféta, apokaliptikus próféta, és Jézus, akinek az útját ő készítgette. Mert Jézus ugyanezt mondja, hogy nem a tüneteket kell kezelni, hanem a mélyen lévő gyökereket. És ha valaki, akkor tudjuk, hogy Jézus nem volt igazán a kompromisszumok embere. Sőt, a Jelenések könyvében már a megdicsőült Krisztus mondja az apostolon keresztül ezeket a szavakat az egyik gyülekezetnek, hogy bárcsak hideg volnál vagy forró, de langymeleg vagy, és ezért kiköplek a számból. Minden langymeleg kereszténység elleni örök tiltakozása ez Jézusnak. Bár hideg volnál, vagy forró, mert aki szomjas és felüdülésre vágyik, az egy pohár hideg vizet iszik. A langyos vizet nyilván nem szereti senki. Aki a szennyes ruhát szeretné kimosni, az a forró vizet használja, de hát mit lehet kezdeni a langyossal? Azt kiköpi az Isten. És az Isten útjai, testvérei, ma is olyan utak, amelyek az összekuszálódott dolgokat elrendezik, amelyek különbséget tesznek ebben a világban. Az ítélet szó tulajdonképpen ennyit is jelent, hogy szétválasztani a dolgokat, megkülönböztetni az igazat a hamistól, a hazugságot az igazságtól, a tisztaságot a bűntől. Ha most a lekcióban felolvasott bibliai történetre gondolunk vissza, Ábrahám története szinte illusztrálja azt, hogy bizony Ábrahám életében is összekeveredtek ezek a dolgok. Ő sem csak a hithőse volt, bár az Új Szövetség így emlegeti őt, hanem bizony a kompromisszumok hőse is volt, a hitetlenségé is. Több történetet is följegyez az Ószövetség, amikor arról van szó, hogy Ábrahám félelmében, a körülmények hatására összekuszálja a dolgokat maga körül. Ilyen történet az is, amikor Egyiptomba megy a feleségével az éhínség elől, és félelmében, hogy bántódása ne essék, letagadja, hogy Sára a felesége, és engedi, hogy a fáraó háremébe vigyék. Szerencsére a fáraó okosabb és meggondoltabb volt, mint ő. Csak az Úristen menti meg őt ebből a kompromisszumos helyzetből. És ez a történet, amit most felolvastunk az Isten tisztelet elején, szintén azt mondja el, hogy volt egy pillanat Ábrahám életében, amikor elhalványultak az Isten ígéretei. Az az ígéret, hogy nagy néppé teszlek, hogy gyermeket fog születni, hiszen már öreg volt, hiszen már semmi remény nem volt a jövendőre. És ekkor úgy gondolja Ábrahám, hogy jobb, ha az ember maga veszi kezébe a dolgokat. Elfogyott a hite, a türelme, minek várni az ígéret beteljesedésére. És ekkor születik a rabszolganőtől az első gyermek, Izrael. És ahogy olvastuk, vele együtt nem csak egy kisebb családi konfliktus bontakozik ki, hanem mondhatnánk egy évezredekre elhúzódó történelmi feszültség, testvérháborúknak a sora. Szinte ős képe, tipikus példája ez annak, hogy egy-egy egyéni ballépés, egy rossz döntés, hogy indít el sokszor történelmi konfliktus sorozatokat. Következmény persze olyan súlyos, hogy Ábrahám nem is tudja igazán jól megoldani. És milyen jó, hogy az Úristen siet szinte a segítségére, és a következményeket magára vállalja az Úristen. Leveszi Ábrahám válláról ezt a lehetetlen döntési felelősséget, amikor azt mondja, hogy bocsásd el a szolgálót és a fiát, majd gondját viselem én. Mondhatnánk azt is, hogy az Úristen leveszi a jövőnek, a történelemnek a terhét Ábrahám válláról, és azt mondja, hogy ez bízd rám, majd ő belőle is nagy nép lesz. Izmaelre is gondot viselek. És csodálatosan szép ez a történet, Hágár története, hogy az Isten általános kegyelmében, gondviselésében, hogy van benne ez a másik gyermek is. Mondhatnánk, hogy titokzatos történet indul útjára, amelyet a Biblia már nem követ, de amely mind a mai napig itt él velünk együtt. De Isten azért azt mondja Ábrahámnak, hogy neked kell eldönteni a dolgokat. Nem adhatsz egyenlő esélyt az ígéret szerinti gyermeknek és a magad rossz döntéseinek. Az igeneknek és a nemeknek nem lehet egyforma súlya. És nézzétek, Ábrahám, a mi lelki értelemben vett atyánk, ahogy Pál apostol mondja, belátja, hogy ebben a pillanatban radikális döntést kell hoznia. Hogy nem tétovázhat tovább. Jó lehet elrontott bizonyos dolgokat. Ezt nem lehet meg nem történté tenni. De van egy pillanat, amikor ki kell mondani az igent és a nemet. És nem lehet egyenlő esélyt adni az ígéretből született gyermeknek és a magunk rossz döntéseinek. Csak Istennek lehet nagyobb esélyt adni, és engedni, hogy Isten a jövő terhét levegye a mi vállunkról, hogy a jövendőket egészen az Úristenre bízzuk, aki gondot visel erről a világról. És talán azt is be lehet vallani alázatosan itt, hogy mi csak összekuszálni tudjuk a dolgokat, olykor a családi életünknek a dolgait is, a gyerekeinknek a dolgait is, meg a világ történelemnek a dolgait is. És nagyon jó tudni azt, hogy az Úrra lehet ezt bízni, aki látja ezeket az összekuszálódó szálakat, és egészen bizonyos, hogy ez is az ő kezében van. Amikor keresztelő János arról beszél, hogy ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám a mi atyánk, akkor arról, attól szeretné megóvni a hozzá kimenő népet, hogy a múltnak, a tradíciónak, a származásnak a büszkeségével próbálják az élő hitet fölváltani, és annak a gyümölcseit. Első pillanatra úgy tűnhetne, hogy a hagyomány ellen szól keresztelő János. Sokszor a kereszténységben föl is elevenedett ez, hogy szakítsunk a hagyományokkal, a tradíciókkal. Ma azt gondolom, hogy nem nagyon kellene a gyökereket tépegetni, mert éppen az a bajunk, hogy nem nagyon vannak. Sőt, inkább, ahogy a gyerek alkalmon hallottuk, inkább azt kellene segíteni, hogy a pici gyökérkezdemények, a meggyökerezések induljanak el kicsi gyerekkorban és a felnőttek életében. Valaki azt mondta, hogy a tradíció, az igazi tradíció a halottaknak az élő hite, akik még a holtuk után is beszélnek. A tradicionalizmus, a megüresedett hagyomány az élőknek a halott hite. Akkor mondhatjuk el, hogy Ábrahám a mi atyánk, ha az ő hitével és az ő engedelmességével élünk. És hogyha ezeken az ősi gyökereken nő új hajtás és terem gyümölcs. Nos, a szent gyökerek akkor élnek, akkor élednek újra, hogyha bennünk is megtörténik, ha lejátszódik az, ami Ábrahámban. Hogy mi Ábrahám magvában, Krisztusban az ígéret gyermekei és örökösei lehetünk. És ebből egyetlen nép sincs kizárva. Ez a nagy ígéret. És hogyha a földi ígéretekkel kezdtem, akkor hadd folytassam is azzal a reménységgel, hogy Jézus Krisztusban tudja összegyűjteni Isten Ábrahám szétszaladt családját, az otthon lévőt és a messze lévőt, és hogy hogyan történik ez? Hát ez legalább olyan csoda, mint amikor a kövekből lesznek fiak. Amikor az élő Isten szól, és a kövek kiáltanak. Testvéreim, az adventi üzenet, az evangélium, amit kihallunk keresztelő János szavaiból, nem a fejszéről szól elsősorban. Nem a pusztulásról szól, hanem arról a csodáról, hogy ha az Isten akarja, akkor a kövekből is élet lesz. Akkor a kövek megtelnek élettel, úgy, ahogy János hirdette. Krisztusban megbékélve a magunk bűneit megvallom, mert ez jelenti a megtérés, új kezdődik el. A magunk bűneit megvallva, mert ott a Jordánnál mindenki a magáét vallotta. Nagyon sokszor a világnak az a baja, hogy nagyon tudjuk egymásnak a bűneit megvallani. Az egyházban is. De itt arról van szó, hogy a zsidók zsidó bűnöket vallanak meg, az arabok arab bűnöket és a magyarok magyar bűnöket. És ki közülünk a maga bűneit, mert ez a megújulás kezdete. És csak akkor kezdődik valami új a Jordán két partján és a Duna két partján, és bárhol ezen a világon. Valami ilyesmit jelent az a radikalizmus, amit az adventi próféta hirdet. A fejsze a fák gyökerén van. Tehát itt már érezzük, hogy élet-halál kérdésről van szó az igenben és a nemben. És nekünk, magyaroknak talán nem nagyon kell magyarázni, hogy mit jelent az élet-halál partjain járni. Jó 200 éve a magyar irodalom tulajdonképpen ilyen radikálisan, ilyen apokaliptikusan beszél mindig a nemzet halálról, a sírról, hol nemzet süllyed el. Talán abban tévedett a költő, hogy senkinek a szemébe nem jelenne meg egy könycsepp se, ha eltűnnénk. De még nem vágattunk ki gyökerestül. Nyilván azért, mert folytatódik a történet, és hiszem, hogy a példázatbeli vincellér késlelteti az ítéletet a terméketlen fügefán. Hagy békét néki még ez esztendőben. Testvéreim, ez az adventi idő, az Isten kegyelmi ideje, a várakozásnak az ideje, amikor az Úristen késlelteti azt az ítéletet, amit már mi réges-rég megérdemelnénk. Miért? Hogy időt adjon arra, hogy az ősi gyökerek kisarjadjanak, a kővé merett életekből megszülessenek az ígéret gyermekei. És így lehet reménységünk arra nézve is, hogy Ábrahám öröksége egyszer nem a gyűlölet forrása lesz, hanem mindegyik testvér hazatér Ábrahám kebelébe, és a szétszakadt család összegyűjtetik. Amíg csak a testtől született gyermekek erősítgetik és mondogatják a maguk tradícióját, addig ez az örökség inkább csak megosztás lesz, addig ez inkább csak elválaszt, és nem fog összekötni. Addig mindig a félelem, a menekülés árnyékolja be ezt az együttlétet. Addig valakinek mindig menekülni kell, mert valaki mindig fölösleges. Addig lehet riogatni a keresztény gyökereken fölnőtt Európát, amelyik persze már nem vállalja, hogy az, mondjuk az iszlámmal. Izsákot Izmaellel, Izmaelt Izsákkal. De hadd fejezzem be azzal, hogy a Mesiást magát a próféta, Ézsaiás próféta sarjinak nevezi. A Messiás maga is úgy nőtt fel, mint egy vesszőszál. A sarja azt jelenti, hogy levágják a fát, és alulról a gyökereken vessző hajt ki. Íme vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből. Ez volt a nagy adventi üzenet Ézsaiás próféta szájából. A tarra vágott erdő kihajt újra. Testvéreim, lehet, hogy a mi szellemi állapotunk, pusztulásunk képe egy kicsit hasonló ahhoz, mint amit a tátrai erdőkről közölt a média. Nincs másba reménysége a természet védőinek, mint az, hogy talán a gyökereken újra kihajt valami élet, hogy a természet önmagát tudja regenerálni. És azt gondolom, hogy nekünk sincs igazán más reménységünk, mint hogy a szent gyökereken újra sarjad az élet, hogyha Isten igéje megszólal, hogyha a lélek újonnan szül minket. És akkor az ítélet radikalizmusa csak a polyvát választja szét a búzától. És erre is szükség van. Az idő nagy rostájára, hogy ne adjunk esélyt a szemétnek és az értéknek egyaránt. A múlt század fordulóján Adi így mondta ezt, kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre. Világokat vet ki, és rostál ki, vidáman és nem keseregve. Az ocsut az idő nem szánja. Igen, testvéreim, az adventi idő egy kicsit ilyen rostáló idő. De a kegyelmes Isten rostáló ideje, Isten áldott rostája mindannyiunk számára, hogy talán sok felesleges szeméttől megtisztítja a gondolkozásunkat, az életünket, hogy helyére kerüljön sok minden, az, ami pejva, az kihújjon, és az, ami érték, az csűrbe takarítassék. De ne emberek kezében legyen ez a söprű és ez a szórólapát, hanem az övében. És a radikalizmus se csupán emberi indulat legyen, hanem Krisztusé, aki azt akarja, hogy a halál helyett az élet győzedelmeskedjék, hogy a mi igenünk legyen igen az életre, és a nemünk nem a halálra. Amen. Válaszoljunk az igére, testvéreim, a 425. dicséretünket énekeljük, annak az első versét, ó Ábrahám ura. Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy igéd nem egy földön túli világ képét állította most sem elénk, hanem az ismerős hétköznapi világot, amelyik tele van konfliktusokkal, elrontott dolgokkal, ahol van irítség és verseny, vannak fájdalmas döntések. Köszönjük, hogy ott, ahol minden jó elromlik, ahol minden szépség eltorzul, te ott ígéred a téged szeretőknek, hogy minden javukra szolgál. Nehéz elfogadni ezt a mindent. De köszönjük, hogy minden történés, minden esemény közé és mi közénk a te atyai kezedet teszed. Ezért jó és rossz, öröm és bánat a te atyai kezeden keresztül érkezhet hozzánk, és mi nekünk ezért nem a történésekkel van dolgunk, hanem veled. Kérünk téged, hogy amikor válaszutak elé érkezünk, amikor döntenünk kell, amikor igent kell mondanunk, akkor téged őszintén szerető és hálás szívvel tegyük, úgy, ahogy belülről meg vagyunk erről győződve. Add, hogy kiengedjük kezünkből azt, amit nem nekünk kell megoldani, és add, hogy megtegyük azt, amit tőlünk vársz, és engedd, hogy ezt a kettőt bölcsen meg tudjuk különböztetni. Látó szemeket adj nekünk, hogy fölfedezzük a forrást a kietlenben, mint Hágár. Könyörgünk hozzád azokért, akik testi vagy lelki szükségben vannak, akik elcsüggettek, akik szomorúság vagy gyász terhét hordozzák, így visszük eléd be imádságunkban azt a két családot, ahonnan az elmúlt héten kísértek el egy-egy szerettüket a minden élők útján. Köszönjük, hogy szeretteinket is úgy bocsáthatjuk el, hogy ők is a te kezedben maradnak. Imádkozunk hozzád azokért, akikre felelős döntéseket bíztál, hogy a sokszor két rossz közül a kisebbiket tudják választani. Azt, ami a világunk békességét szolgálja. Fékezd meg, Uram, a gonosz munkáját, és szabadíts meg tőle bennünket, hogy ne tehessen kárt a szívünkben, az otthonainkban, az egyházban, ebben az országban és a népek világában. Ha te meg nem tartasz, Uramisten, hiába vigyáznak a mi szemeink. De te teremtő és megtartó Isten vagy. Legyen ezért dicsőség neked, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most és mindörökké. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, mi a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvérek, megemlítem előttetek az adakozást, amely minden Isten tiszteletünknek, így a mostaninak is része. Az ige azt mondja, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Amen.
Köszönjük szépen az énekre szolgálatát, és mielőtt a hirdetésekre rátérnék, köszöntöm mindjárt nevében dr. Szűcs Ferenc professzor urat, a Károly Gáspár Református Egyetem rektorát, és kedves feleségét köszönjük, hogy eljött és szolgált nekünk. Hirdetem a következőket, tehát ma délután 4 órakor lesz az adventi gyermekműsor, amire mindenkit szeretettel elhívunk, és érünk, hogy jöjjenek el, és egyben azt is kérjük, hogy aki eljön valami kis süteménnyel, járuljon hozzá a gyermekműsor utáni rövid kis szeretett vendégséghez, ahol a gyerekeket szeretnénk megvendégelni. Ez azt is jelenti, hogy előtte főpróba van, tehát legkésőbb 3-ra minden gyermek jöjjön el, akinek szerepe van. Hirdetem délután 5 órakor a himifit, és 6:30-kor a nagyifit. Hétfőn délelőtt 10 órakor a babamama kör, este pedig a 6 órakor a bibliaórát. Hirdetem a szerdai kézimunkakört, 9 órakor, 10-kor bibliaórát, csütörtökön reggel 8-kor reggeli állítatot. Pénteken 3-kor van konfirmáció előkészítő, 4:30-kor cserkészet, szombaton délelőtt 10 órakor gyülekezeti hittan. Vasárnap pedig 10-kor helyett 40-kor, tehát 9:40-kor ima közösség a toronyszobába, és milyen hó első istentisztelete lesz, tehát úrvacsora is lesz, amire készülődjünk a héten, és már hirdettük, még egyszer a gyülekezet szívére helyezem, hogy Mező Panitról Pitó Antal fog igét hirdetni, tehát ami testvér gyülekezetünknek a lelkipásztora. Utána egy tejázásra hívjuk, aki szívesen jönnek, hogy beszélgetnénk vele. Nyilván a kérdés az a rendkívüli nappal összefüggésben van, mégpedig ugye a népszavazással. Azt is elmondom, hogy 500 lelkész jön át jövő vasárnap Erdélyből és a környező részekből. Ez nem kampányolás lesz, tehát nyilván a kampány csendet nem lehet megsérteni, és erre nagyon kell vigyázni, de kifejeződik az a szolidaritás és összetartozás, ami mindig is megvolt, csak nem szoktam személyes megjegyzéseket fűzni hozzá, de most azért annyit megteszek, hogy ezért ez egy egészen rendkívüli teljesítmény, tehát egy 500 lelkész átjön. Hirdetem a következőt. Utolsó útjára kísértük Grösszer Lászlóné, Majsai Lászlónét, tehát Grösszer Lászlónét életének 76. évében az igét a Lukács evangéliumának 12. rész 35. verséből vettük, legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Hirdetem azt is, hogy ugyancsak eltemettük Takács Zoltánt életének 78. évében, textus Ézsaiás 38.12-ből, porsátram lerontatik, elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka, összehajtám, mint Takács az életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzesz velem. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívűeket, és kérjük Isten vigasztalását. Hirdetem a következőt, az új kultúrházba kaptunk lehetőséget arra, hogy az egyházak megszólaljanak, tehát a hétfőket szerda estéről van szó, minden este 6 órakor 3-3 felekezet fog együtt prédikálni, énekelni, hívogatni, ez egy adventi alkalomnak van számba. A mi napunk az a szerda este. A Róma római katolikus és a baptista testvérekkel. Ez nagyon fontos, hogy mindegyiken, amelyiken tudjunk, legyünk ott, hogy mi a dolgunk azon kívül, hogy jelen vagyunk. Az a nagyon fontos, hogy amikor vége van ennek az estének, mármint a hivatalos résznek, vagy a igehirdetés résznek, és az egyéb liturgikus részeknek, akkor a közösség gyakorlása a legfontosabb. Az, hogy beszélgessünk egymással, és főleg olyanokkal, akiket nem ismerünk, vagy csak távolról ismerünk, és természetesen más felekezetekkel is. Tehát ez a szolgálatunk, a mi szerdai szolgálatunk, azon kívül, hogy lesz igehirdetés, lesz zenekar és minden, hogy ott legyünk személyesen és személyes kapcsolatokban gyakoroljuk a közösséget. Tehát hétfő, kedd, szerda este 6 órakor az új kultúrházba, és kérem testvéreket, hogy jöjjenek el, és különösképpen fontos számunkra a szerda este. 2 hét múlva az istentiszteleten délelőtt keretében szintén lesz egy kis rövid műsor, mégpedig Bajnok Gábor tanár úr vezetésével, ezt már megismertük, akinek a munkája összekapcsolódik sérült fiatalokkal, és van egy Nió nevű kis zenekarra, nagyon egyszerű, de számukra nagyon nagy lehetőség, hogy ott zenélhetnek, és eljönnének ide az Isten tiszteleten, bemutatnák azt, hogy ők mit tudnak, és örömmel szolgálnának 2 hét múlva, tehát ne felejtsük el. Hirdetem a következőt, az iratterjesztésre hívnám fel a figyelmet, megjöttek a Calvin kalendáriumok és a bibliaolvasó kalauzok. Szeretném, hogyha a bibliaolvasó kalauz minél többen vennék és használnák, persze vannak különböző szokások, ki melyiket használja. Azért gondolom, hogy mellette a református egyháznak a hivatalos kalauzát is használjuk, hogy a gyülekezet együtt olvassa egyszerre a szentírást, hiszen az Isten tiszteletek többé-kevésbé igazodnak hozzá. És végezetül pedig hirdetem még a gáztűzhelyt, amelyet vettünk egyet, és amelyre még továbbra is folyik a közös adakozás. Most pedig a befejező énekünket énekeljük. Tessék? Ja igen, hogy a palitiaknak minden évben veszünk 150 kalendáriumot. Tessék? Akkor 350-et. Hogy hívják a együtt? Bibliaolvasó kalauzzal, és erre is gyűjtünk, hiszen ezt is ki kellett fizetni. És a kiáratnál még bőségesen van, ha megyünk ki, vigyünk el magunkkal szórólapot a hétfőket szerdára, és bárkinek odaadhatjuk, az információk rajta vannak. Tehát 4.25, második, harmadik és negyedik verse. Mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség. Keresztelő Jánososok rögtön maradjanak itt próbára. Köszönöm.